Igazából ez egy nagyon érdekes gondolat volt részemről, megfogalmazódott most már napok óta. Ez egyrészt onnan jött az ötlet, hogy beíródott a régi Mogyés csoportunkba, ott, ahol az évfolyamtársaink össze voltak gyűjtve. Egyik kolléganőnk beírta, hogy na hát most vannak a szakvizsgák, többnyire írjuk össze, hogy ki hol szakvizsgázik, szakvizsgázott-e, hogy áll, hol él, és akkor a bejegyzés alatt készült egy ilyen rövid bemutatkozás is, hogy ki mikor szakvizsgázik és hol van. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan tényleg feldobta nekem a Facebook azt a képet, és igazából egy olyan kerek szám, ugye 10 év telt el azóta, hogy az anatómia gyakorlaton ültem a kollégáimmal, és akkor úgy folyamatosan így reggelente keltem fel, és este feküdtem le, és mind az jutott eszembe, hogy mi a hibánk nekünk, hogy egyáltalán mi a vétkünk, hol hibáztunk mi, hogy örökülünk egy egészségügyi rendszert, most kerülünk be az egészségügyi rendszerbe úgy friss szakorvosként, igaz-e, januártól többségiben, és mégis már minket is, tehát ezt olvashatjuk a közösség oldalakról, hogy minket is ugye idézőjelbe tettem abba a bejegyzésbe, hogy spögároknak, vagyis lefizetett embereknek, megvesztegetett embereknek és gyilkosoknak tartanak, és néha jót tesz, úgy érzem, az ember pszichológiájának is, hogyha kiírja azt, ami benne van, és kimondja valakinek, mert annak akár van egy terápiás hatása is.
És ezek nagyon kemény jelzők, mikor ti az életekért harcoltok. Telítve vannak most a kórházak? Tehát hatalmas a nyomás rajtatok? Vagy egyáltalán mi történik? Mert hogy ebben is kételkednek az emberek. Tehát ugye ott tartunk még mindig, hogy sokan azt kérdőjelezik meg, hogy egyáltalán van-e koronavírus. Mások meg azt, hogy hát nincsenek is tele a kórházak, ezt is csak kitalálják ugye az orvosok, akik persze le vannak fizetve, ahogy te is mondod.
Nem értem, honnan jön ez a sok összeesküvés elmélet az emberekbe, és hogy tudott ez ennyire koncentrálódni, és egyáltalán, hogy tudtunk ennyire eddig eljutni, hogy most már mindenki, aki a koronavírus veszélyeire figyelmezteti az embert, és olyan esetekben népszerűtlen tanácsokat ad, ami nem tetszik az embereknek, akkor ráhúzzák a bélyeget, hogy le van fizetve, ez egy összeesküvés, és hogy mekkora butaság és valótlanság az, ami történik bent a kórházakban. Igen, volt az elején, amikor mindannyian tanultuk a koronavírusnak a fertőzöttségét, azt, hogy hogyan viselkedik. Volt egy olyan időpont, egy időszak, amikor le voltak tiltva a kórházakba történő látogatások. Most is valamelyes részt le vannak tiltva, de minden hozzátartozónak lehetősége van arra, hogy ha a beteg, a hozzátartozója bent fekszik, hogyha a beteg bent fekszik, akkor egyszerű alkalommal bejöhet. Ezt azért is hozták létre, hogy a nem kórházban dolgozó ember is bejöhessen, megnézhesse, hogy azok a kórtermek esetenként tele vannak, és tényleg valódi koronavírusos betegek vannak, ahol mondhatni, hogy űrhajós ruhába dolgozó személyzet kezeli őket. Összességében határozottan tele vannak a kórházak, és főként az intenzív osztályokra van nagy nyomás, illetve az oxigénes ágyakra, oxigénes helyekre. Tehát itt van a nagyobb probléma, mert intenzíves osztály az jelentősen több kellene legyen az egész országban, amiből sajnos hiányt szenvedünk, és ezt a betegek is érezhetik, illetve esetenként nem jutnak kellő intenzív terápiás ellátáshoz.
Hihetetlen lehet látni bent azt, hogy mi van a kórházban, harcolni a betegek életéért, és közben meglátni a közösségi oldalon, vagy miért ne éppen a, hát gondolom a szkeptikus emberekkel, ha találkozol, hallani azt, hogy micsoda koronavírus, meg egyáltalán oltás, hogy ránk kényszerítik, és biztos vagyok benne, hogy hallgatók közül most is azt mondják sokan, hogy csak az a beszélgetésnek a lényege, a mi beszélgetésünknek a lényege, hogy minél több embert meggyőzzünk arról, hogy oltassa be magát. Mert hogyha nincs koronavírus, mert hogyha ugye összeesküvés elmélet ez az egész, akkor összeesküvés elmélet az oltás fontossága is. És tényleg fontos az oltás? De hogyan tudod mellé jeletenni a voksodat?
Én azt mondanám, hogy én orvosnak tanultam. Ugye leírtam a bejegyzésembe is, hogy mennyit tanul egy orvos ahhoz, hogy szakorvos lehessen. 6 év orvosi egyetem, és általában 5 év a rezidens képzés. Na most, hogyha én, ugye egy régi háborúba is, hogyha egy csatába egy hadsereg háborúzni ment, akkor a kapitánya, a vezetője, akár mondhatni, hogy fehér lovon, de egy jó vezető, ott volt a hadseregnek az élén, és ő ment előre, és ment a csatába, és vitte maga mögött a hadsereget az ütközésre. Na most, hogyha a koronavírust egy háborúhoz hasonlítjuk, akkor én azt tudnám mondani, hogy orvosokként éllovasok kell legyen fehér lovunk, legyen elől, és elsőként mutassuk meg az embereknek, hogy az oltást igenis be kell kapni, és ezt a példát kell előre vigyük, és így kell menjünk háborúba. Na most ugyanakkor azt a hasonlatot is mondhatnám, hogy milyen az a pap, amelyik ateista. Tehát mennyire hiteles az a pap, aki nem hisz az Istenben. Mi orvosokként, én orvosként, én hiszek a tudományban, hiszek az orvoslásban, én erre esküdtem, a hippokráteszi esküt letettem, és tudom azt, hogy az oltás az segít és megvéd bennünket. Természetesen ez sem 100%-os. Tehát az oltásnak is erre se lehet 100%-os garanciát vállalni. Nálunk az intenzív osztályon is volt egy darab olyan beteg, sajnos akit elvesztettünk, és volt 2 oltása, de a többi az mind oltatlan volt. A többi az mind oltatlan volt. Körülbelül 90%-ra becsülik az mRNA-s vakcináknak a védettségét, azt, hogy nem alakul ki nehéz forma, tehát félreértés ne essen. Elkapni a betegséget lehet. A pozitív teszt kijöhet. De amitől véd az oltás, az az, hogy kisebb százalékban alakuljon ki a nehéz formája ennek a betegségnek. Na most én az utóbbi időszakban nagyon sok hozzánk, amikor az intenzív osztályra eljutnak a betegek, akkor kétségbe esettek ők is, és a hozzátartozók is. Fulladoznak, nem kapnak levegőt, akár már félrebeszélnek a hipoxiás állapot miatt, már nem tudják, hogy mit cselekszenek. A hozzátartozók kétségbe vannak esve, ilyenkor már megtörnek az emberek, és jönnek mindenféle kérések, hogy jaj, kérjük, tegyenek meg mindent, mentsék meg az életünket, az életüket. Ha valamilyen gyógyszer kell, a pénz nem számít. Ez az az állapot, amikor már nagyon sok mindenben a pénz nem számít. Én is ezt mondom, a pénz nem számít. Tehát hiába, hogy az a beteg gazdag vagy szegény, ez a vírus ugyanúgy le tudja győzni azt a szervezetet. És ezeket a tapasztalatokat összegyűjtve, hogy hány embert veszítettünk el, és hány embert láttunk földre fektetve, és abszolút legyűrve a vírus által, én azt tudom mondani, hogy nem éri meg azt a rizikót felvállalni, hogy az ember saját bőrén tapasztalja meg, vagy a szerettei bőrén tapasztalja meg, hogy mennyire le tudja gyűrni ez a vírus azt az emberi szervezetet. Aztán mind jönnek hozzátartozók, és nem értik, és mondják, de hát olyan erős volt előtte az a beteg. Igen, erős volt előtte. Vannak 40 éves betegek, akik egy 40 éves ember erős, határozottan erős, de mégis ott van, és nem kap levegőt. Nincs rá, vannak kezelések, vannak antivirális szerek, meg gyulladáscsökkentők, antikoagulás, meg kortikoterápia, amit a betegeknek adunk, de nincs egy olyan látványos, hatékony kezelése a koronavírusnak, ami hatásosan a nehéz formából meg tudná fordítani, vagy nagy százalékban megfordítja a betegeket. A legnagyobb esélye a megelőzés a vakcinától.
Nimrod, tapasztaltatok olyan problémákat, hogy az oltásnak bármiféle mellékhatása jelentkezett, ami szintén ilyen súlyos állapotba sodorhat valakit? Mert hogy ugye sokan ettől félnek.
Nincs akkora tapasztalatunk az oltással, mert nem mi vagyunk az oltóközpont. Hozzánk jönnek azok, akik koronavírusosak, vagy más instabil betegek, a nem koronavírusosak, ugye, mert azok a betegek is léteznek, akik nem covidosok. De én azt tudnám mondani, most a világon körülbelül 4 milliárdra mondják a, nagyon jól mondta, egyik nap olvastam újságcikkbe, a Kovászna megyei prefektus, jól emlékszem, Rádói István, talán ő nyilatkozta le, és ő mondta ezt a példát, hogy a világon 4 milliárd embert beoltottak. Na most, hogyha 4 milliárd embernek 1%-ánál valami súlyos komplikációkat okozott volna az oltás, az 400 ezer ember lenne. Most, hogyha 400 ezer embernek komoly komplikációi lettek volna, akár halálos komplikációi ennek a 400 ezer embernek, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt mindenhol hallanánk, és a vakcina rég le lenne állítva. Én személy szerint nem hallottam olyan súlyos komplikációt vagy következményt az oltástól, hogy valaki ebbe belehalt volna, vagy elhunyt volna. Vannak kisebb mellékhatásai, amilyen volt nekem is az oltásnál, hogy az embernek fájhatta az a keze, az a karja, ahová bekapta az oltást, lehet hidegrázás, esetleg be is lázasodhat az ember, lehet izomgyengesség, de egy-két nap, vagy még egy nap se, és eltelik. Van olyan is, akinek semmilyen mellékhatása nincs, amikor beoltják, van, akinek egy enyhe megfázásos tünetet mutat az oltás, de komolyabb mellékhatással mi itt nem találkoztunk.
Nehéz dolgunk van nekünk egyszerű embereknek, ugye, akik nem látjuk át ezt a világot, mert hogy vannak orvos kollégáid is, akik ellenzik az oltást, tehát én hallottam olyan házi orvosról, aki egyenesen szidja a betegeit, és azt kérdezi, hogy meg akar halni, hogy rávette magát az oltásra, tehát hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni.
Sajnálom, hogy ilyen megosztottság van az orvosi társadalomban is. Én azt vallom, hogy határozottan fel kellene lépjenek a különböző szervek, hogy az orvosok nem mondhassanak ilyet, vagy akár azokat az ilyen orvosokat áthelyezik egy-egy intenzív osztályra, vagy egy-egy COVID ellátó osztályra, amilyen a fertőző osztály, vagy most már lassan minden osztályon látnak el COVID-os beteget. Szerintem ilyen programot kellene, hogy az ilyen abszolút vírustagadókat áthelyezik ilyen osztályokra is, kezeljenek ők is ilyen betegeket, és tapasztalják meg, hogy mi az, amikor a fiatal ember, vagy akár az idős ember is minimális társbetegséggel fullad meg, és nem kap levegőt. Nem találom helyesnek, és inkább ezeket a kollégákat, vagy embereket, vagy nagyszájúak, vagy akármilyen, ugye úgy mondják most már modern szó, hogy influencereket nevezhetünk kártékonynak, hogy nem mondjam a gyilkos szót, inkább azt mondanám, hogy kártékonynak, mert ezek az emberek veszélybe sodorják mások életét.
Nekünk lehetőség van a műsorban arra, hogy ugye beszélgessünk hallgatóinkkal több felületen keresztül, és többen kérdezik azt, hogy ha a korlátozások ugye érvényesek a beoltottakra, ha ugyanúgy megbetegedhetnek az emberek, ha ugyanúgy fertőzhetnek, ugye ugyanúgy elkaphatják és továbbadhatják, akkor mi értelme van az oltásnak? Nimrod, mi értelme van az oltásnak akkor?
Az oltásnak egyértelműen az az értelme, hogy az ember ne haljon. Mondom, a betegség lehet tünetmentes, lehet közepes tünetekkel, vagy akár lehet súlyos lefolyású is, de az oltásnak egyértelműen az az indikációja, hogy az ember ne haljon bele a koronavírusos fertőzésbe. Hát most nézzünk körül, nem bírják a temetkezési vállalatok a temetést most, ami a negyedik hullámban van. A temetések teljesen nem megszokott időpontban, délelőtt 10-11 órakor vannak, mert nem férnek be a hagyományos időszakba a temetések. Nem bírják a temetkezési vállalatok, a sírások, nem férnek az elhunytak a hullaházban. Tehát, hogyha ezek nem intő jelek arra, hogy járvány van és baj van, akkor nem tudom még, mit mondjunk az embereknek. Lehet, hogy nem kapnak elég betekintést, hogy ezt ők mind tudják, és információ hiányában, tudatlanságukból fakadóan valótlanságokat mondanak. Most ugye ezeket a döntéseket országos szinten hozzák meg. Én úgy gondolom, hogy van egyfajta, mivel az embereket szép szóval nem lehetett arról meggyőzni, hogy az oltás az azért van, hogy megvédjék saját magukat és szeretteiket, vagy akár a szomszédaikat, akkor próbálják nem létfontosságú, de mégis népszerű eseményekhez vagy helyekhez kötni az oltottságnak a kérését. Ezzel is motiválva, és ezzel is egy kicsit úgy ösztönözve, hogy az emberek már elegeljék meg azt, hogy ide sem mehetek, hogyha oltásom van, és oda sem mehetek, hogyha oltásom van, hogy adassák be végre az oltás maguknak, hogy a járványon tudjunk túllépni. Ugyanis ezek az emberek nem veszik, tehát nem tudják felmérni, de nagyon sok kárt okoznak ennek az országnak és ennek a térségnek. Addig, amíg volt egy nagyon jó beszámoló erről is, az egészségügyi államtitkár úrnak a Facebook oldalán, hogy addig, amíg 40 euró a védőoltás, addig hány, akár 10 000 eurónyi összegű gyógyszert és kezelést fordítunk rá a krónikus betegségre. Ez valahol az állam mind meg fogja érezni. Tehát mind meg fogják érezni azok a betegek is, akik nem koronavírusosok, mert hiány lesz az egészségügyben, pénzhiány lesz, és kezelési gyógyszer hiányok lesznek. Ezért próbálják, hogy minél nagyobb átoltottság legyen, mert akkor, hogyha kisebb a járvány, akkor egy terhet is levesz az állam saját magáról. És még megint visszatérve a kérdésre, igen, elkaphatja az az ember a koronavírust, és tovább is adhatja, aki be van oltva, kisebb arányba kaphatja el, tehát valamivel kevesebb a fogékonysága a vírusra, ez is igaz, de attól még elkaphatja, és ha elkaphatja, akkor lényegesen kevesebb az esélye arra, hogy súlyos formát öltsön a vírus.
Én őszintén sajnálom, hogy ilyen korlátozásokra volt szükség ahhoz, hogy az embereket rávegyék az oltásra, és nem a saját egészségük miatt döntöttek amellett, ugye, hogy szeretnék ők is ezt a vakcinát. És azt is sajnálom, hogy egyáltalán mi nekünk erről kell beszélni most 2021. októberében, mert ahogy te is említetted, ott van a többi beteg, akikkel foglalkozni kellene. Annyira szét kell osztani a figyelmet, ugye nincsen, ahogy te is említetted, elég lélegeztetőgép, hogy ilyen szempontból is rizikós ez a helyzet, és megint csak ti találkoztok ezzel nap mint nap, akiket támadnak, ugye, hogy biztos le vagytok fizetve, és nem mondjátok az igazat. Tehát, hogy mi a helyzet a többi beteggel, akik nem koronavírusos fertőzés miatt kerülnek be a kórházakba, mi történik így az egészségügyben?
Ugye az elején, amikor a járvány kezdte Romániát is behálózni, egy olyan állami stratégiát találtak ki, hogy a kórházakat felosztják, hogy lesznek háttérkórházak, illetve lesznek továbbra is nem koronavírusos betegeket ellátó kórházak. Az elején lezártak mindent, az állam is ismerkedett az egész járvánnyal, egy radikális zárlatot hoztak be, hogy a járvány ne terjedjen. Így utólag lehet, hogy erre nem volt éppen akkor szükség, és lehet, hogy sokkal nagyobb szükség lenne azokra a radikális változásokra most, vagy az ilyen nagyobb hullámok felívelő szakaszában. Mostanra visszaálltak, és minden kórház köteles ellátni úgy a koronavírusos beteget, mint a nem koronavírusos beteget. Igen ám, de az elektív műtétek, ami azt jelenti, hogy programálható műtét. Mit jelent, hogy programálható műtét? Mondok egy példát. Van valakinek egy valamilyen sérve, ami nem kizáródott sérv, és akkor azt nem rakjuk be programált műtétre, tehát nem programáljuk be, hogy az a beteg megműtődjön, hanem elhalasztjuk addig, amíg lejárnak ezek a korlátozások, és amíg a koronavírus, tehát a járványügyi helyzet is azt megengedi, hogy ezeket a betegeket műthessük. Igen ám, de ezt a beteget elhalasztjuk. Ennek a betegnek az, hogy neki van egy sérve, az bármikor kizáródhat. Hogyha egy ilyen sérv kizáródik, akkor a sürgősségi műtét lesz. A sürgősségi műtétet egyértelműen el kell végezni most is, de nem mindegy, hogy a beteget felkészítjük arra a műtétre, és még akkor műtjük, amikor kisebb a komplikációra való rizikó, vagy amikor már kizárodott, akkor a komplikációra is jobban, vagy nagyobb az esély. Na most akkor ez a negatív beteg nem volt diszkriminálva a koronavírusosokkal szemben? Kérdem én, mert szerintem akár igen, ugye? És akkor innen jönnek a komplikációk, és innen jönnek az egyéb betegségben lévő nagyobb mortalitási számok is, ami sajnos kellemetlen, és ami Így indirekt módon a koronavírus befolyásolja a nem koronavírusos betegeket is. Ennek ellenére természetesen a daganatos betegek, vagy a sürgősségi esetek továbbra is beutalódnak, kezelve vannak a kórházakban, mert ezeket halasztani nem lehet, és szerintem nem is kell, főként, hogy a koronavírusra van egy megvédőoltás, tehát annak elméletileg van egy megelőzhető vakcinája, a negatív beteget is ugyanúgy továbbra is kell kezelni, és teret kell neki biztosítani, hogy a kórházakban legyen hely és legyen ellátás számára.
Képzeld el, hogy olyan SMS is jött hozzánk, hogy ha az oltottak nem kerülnek kórházba, akkor mégis kikkel van tele a kórház, ugye erősítve megint egy összeesküvés elméletet, hát az oltatlanokkal gondolom, mert hogy ezek még mindig nagy százalék az országnak nincs beoltva.
Most én követtem más kórházaknak is tehát a betegeinek az oltottsági arányát is. Általában 87 és 93 százalékban a betegek, azok, akik be vannak utalva koronavírussal, azok nem beoltott emberek. A maradék 7-13 százalék az beoltott beteg, de úgy átlagosan egy 90%-kal lehet számolni, hogy a koronavírusos betegeknek 90%-a nincsen beoltva. Na most az intenzív terápián most nem tudok arról, hogy mostában nálunk készült volna felmérés, de vagyis nem tudom megmondani így fejből, hogy hány beteg fordult meg a negyedik hullámba nálunk az intenzív osztályon. Annyit tudok mondani, hogy egy volt olyan, aki mind a két oltást bekapta és elveszítettünk. Úgyhogy a többi az oltatlan volt.
Azt hiszem, hogy sajnos a számok sem elegendőek, vagy nem tudom, hogy mikor lesznek elegendőek ahhoz, hogy az emberek tényleg úgy döntsenek, hogy tényleg fontos az oltás, és ne féljünk ettől, és bízzunk az egészségügyi rendszerben. Én megpróbáltam feltenni hallgatóink kérdéseit, minden összeesküvés elméletre nyilván nem tudunk kitérni, tehát hogy szerintem arról már nem kell beszélni, hogy a rádió hullámokon keresztül, meg az 5G hálózaton keresztül terjed ez a vírus. Biztosan, hogy te is ismered ezeket az összeesküvés elméleteket. De sajnos én is ismerek olyan embereket, akiknek megvan mind a két oltásuk, és nagyon megkínozza őket ez a vírus. Elképzelhető, hogyha nem lenne oltásuk, akkor már nem élnének?
Nehéz ezt megmondani, és nehéz. Ugye nincs amivel összehasonlítani tudományosan, ugye általában mindig van egy kontrollcsoport, akivel összehasonlít, hogyha egy gyógyszernek hatását akarjuk vizsgálni, akkor összehasonlít az ember két csoport beteget, kikapta azt a gyógyszert, és kikapta azt a másikat. Most, hogy egész pontosan én ezt megmondjam, hogy hogyannál a betegnél mit Persze. okozott volna a koronavírus, nem tudom én ezt megmondani, de nagy valószínűséggel azt sejtjük, hogy ugyanúgy súlyos formát öltött volna, vagy akár a halálát is okozta volna a koronavírus betegség.
Imród, köszönöm szépen a beszélgetést, kitartást kívánok nektek a hétköznapokban is, és hát remélem, hogy csak fordul valamilyen módon a kocka, és tudunk enyhíteni rajtatok, ami a munkátokat illeti, mert nap mint nap nehéz döntéseket kell nektek meghozni, és szembesülni ezen akár halálesetekkel, vagy tényleg a szenvedésekkel. Kívánom, hogy kerüljünk vissza, térjünk vissza arra az útra, ahol tényleg tudjátok végezni a dolgotokat, és hogy végre higgyenek nektek az emberek. Hajrá nektek!
Köszönjük szépen, igazából mindannyian azt kívánjuk, és ezt számtalanszor hallhattuk, és ez saját magunkba is megfogalmazódik, hogy mindannyian kívánjuk a régi életünket vissza. Kívánjuk azt, hogy maszk nélkül járhassunk kint az úton, maszk nélkül mehessünk el bárhová, hogy kapjuk vissza a régi életünket. De az, hogy visszakaphassuk minél hamarabb ezt a régi életünket, ahhoz nagyon szervezettek és profi módon kellene tudjuk ezt az egész járványügyi helyzetet kezelni, de abba megvan minden embernek a kicsi része, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És nem értik meg a súlyosságát, és nem akarjuk ugye a szemükre hányni, amikor már intenzív terápián vannak, hogy nem volt beoltva, és ez megelőzhető lett volna, mert azért próbálunk mi is emberségesek lenni, és ugye nem haragudhatunk az emberekre, mert nekünk kezelni kell, de megelőzhető lenne. És egyrészt csalódtam is a székelyföldi emberekben, mert én is egy kicsit azt hittem, hogy itt Erdélyben az emberek egy kicsit másabbak, és hogy mintha egy kicsi nyugaton lettünk volna nagyon sok megyéhez képest. És nem, az emberek nem gondolkodtak jobban, nem vették a magyarországi példát, ugye, mert nagyon sokan mutatnak a nyugati példára, bármilyen infrastruktúrai, vagy bármilyen rendszer kapcsán mutatnak a nyugati példára, hogy így könnyű, mert Németországba így, vagy Németországba úgy, vagy itt ezt meg lehetett csinálni, nálunk nem. Na, de hát eljött volna az a rész, amikor megmutathatták volna az emberek azt is, hogy nyugatiak vagyunk, és nyugatiason gondolkodunk, és követjük nyugat példáját, mert mindenkinek az egyéni döntése számított volna, de nem tudtuk, nem értünk fel ehhez a gondolathoz. Megmaradtunk Balkánnak, megmaradtunk egy fejlődő országnak, és erdélyekként, vagy magyarokként, vagy székelyekként sem lettünk különbek.